Hitvalló beszélgetés életről és a Szentírásról. Olá Gábor karnaggyal Strauss Kálmán beszélget.
Kedves Gábor, akkor szerintem vágjunk is bele. Ugye annyit érdemes elmondani a kedves hallgatóknak, hogy mi azért majdnem 20 évig dolgoztunk együtt a Magyar Rádió énekkaránál.
Sőt, hogy ne arra, hogy szabadba vágok, még nagyon fiatal karnagy voltál, amikor a Győri Balettnek, vagy nem tudom kinek, vagy Pécsi Balettnek csináltunk valami zenei felvételt a 6-osba. És akkor úgy néztünk rá, ugye, hogy a Strauss Kálmán.
Az ismeretlen. Mit keres itt hát ez ugye, a taknyos?
Bocsánat, ezt nem biztos, hogy nem szemtelenségnek szállom, hogy hát mi közel azonos korúak vagyunk, ugye, és akkor egy maga korabelinek, hogy mondjam, jó leső érzés volt egy hasonló korúnak egy ilyen típusú feladat megcsinálása, vagy meg. Hát aztán nyilván téged is vitt az élet jobbra-balra, meg egy minket is, és így emlékeztem én a kezdeti találkozásra.
Hogy kezdődött a muzsikusi lét? Vagy a lét egyáltalán? A léte?
Talán nem szerénytelenség, hogyha azt mondom, hogy az én szüleim nagyon jó érzékkel nyúltak hozzánk. Ugye akkor, mikor én kisfiú voltam, 4-en voltunk fiúk, aztán később született egy húgom is. És ugye van a Bibliában, amikor a két apostol, a Szent Péter és János, oda mennek Jeruzsálembe az egy templom kapuhoz, és akkor ott van egy koldus, és akkor az kért tőle pénzt, tőlük pénzt, és akkor azt válaszolták, hogy aranyunk és ezüstünk nincs, de a názáreti nevében mondjuk neked, hogy kelj föl. Na most miért mondom ezt? Azért szüleimnek nem volt aranya és ezüst, de ugye aki valamennyire járatos a múltban, az 50-es években nem volt egyszerű lelkésznek lenni, sőt, családot nevelni. És sok gyerek, kis fizetés, nehéz életkörülmények, ezzel együtt a mi szüleink valahogy megneszelték, vagy megorrolták, hogy bennünk van valami zenei készség, vagy képesség, és mind a négyünket tanították zenére. Tehát jó magam hegedűsként kezdtem, 13-14 évig hegedültem, aztán mellé jött a zongora, aztán Lajos testvérem szintén hegedűsként kezdte, Miklós öcsém ő gordonkásnak ment, őt is ismered személyesen.
Hát a Lajost is, a Miklóst is.
Igen, és az Imre öcsém, ő pedig zongoristának, vagy zongora tanulásra adta a fejét, és később orgonista lett belőle. Ő meg a Miskolcon, még ez is valószínű ismerős sokaknak, a Virág Endre tanár úrhoz járt orgonára, az Andrásnak az édesapja, aki a miskolci, nem tudom milyen zeneintézetben vezette az orgonaszakot, úgyhogy így a kör lassan bezárult. Hát aranya is, ezüstje nem volt apámnak, hogy nekünk örökül hagyjon, de zenére tanítottak bennünket. Én Budapesten születtem, a testvéreim azok mind más-más városban, ugye nálunk úgy volt, hogy a lelkészt azt mindig meghívták valahova, és akkor ahogy apu ment vele a család is. És akkor 59-ben kerültünk újra Budapestre, éppen ebben az épületben laktunk, ahol most beszélgetünk, és apám elvitt minket a gyerekkórusba felvételiztetni.
Mármint a rádió gyerekkórusba.
Igen, a rádió gyerekkórusba, amit még akkor a Csányi László és a Botka Valéria vezetett, és Laci bácsi meghallgatott, és akkor azt mondta, hogy ezt a gyereket fölveszem, nem szeretnék álszerény lenni, de fogalmam se volt, hogy mire vesz föl, miért vesz föl, mi van rajtam, ami miatt úgy látszik megneszeltő is valamit. Na, a gyerekkórusban ott, ami számunkra hasznos volt, hogy aki nagyon ügyesen tanult zenét, jelesre vizsgázott, az kettőt is tanulhatott ingyen. Na most egy ilyen családban az sem mindegy, hogy kell-e fizetni érte, valami díjat, vagy ingyen. Úgyhogy ott tanultuk végig az életünket, és aztán bekerülve a gyerekkórusba, ott is különböző szintű kórusokba, ugye kicsinyebb kórussal, nagyon középső, stb. Így éltük az életünket. Talán ez sem tűnik dicsekvésnek, számomra nagy emlék, illetve nagyon boldog emlék. 1964-ben itt járt Magyarországon Pablo Casals, és ő írt egy Jászol című oratóriumot, amelyikbe kért fiúszólistát. És akkor Laci bácsi 10-ünket kijelölte, mindenkinek meg kellett tanulni, és akkor az öreg meghallgatott bennünket, és akkor engem választott.
Látod, ez mennyire érdekes, mert erről van egy ősrégi televízió felvétel.
Nekem meg is van.
Neked megvan. Én, nekem nincs meg, de én ezt láttam.
Aha.
Ki gondolta volna, hogy ott az egyik szereplő, gyerekszereplő, egyik szólista, az majd valamikor egyszer csak egész körrel kerül hozzá.
Nem szeretnék hamis fénybe feltűnni, de tipikus gyerek reagálás. Pipa voltam, hogy miért engem választott. Egy csomó szabadidőt elvett, játéktól, meg egyéb. Szóval ilyen a gyerek, hogy nem tudja, hogy mit, miért. Most meg boldogan és büszkén emlékszem rá, és újjal utogatok magamra, hogy nyilván ott én voltam. De nem baj ez az élet szempontjából, hogyha ezek az események az embert nevelik, vagy serkentik. Aztán később, 65-ben belekerültem abba a kórus létszámba, amely kiment Japánba. 2 hónapig voltunk ott Japánban egy turnén, ugyanezzel a testülettel, és hát az egy frenetikus élmény volt. Na most túl azon, hogy az egyének ez milyen élmény volt, megtanultunk önállóan énekelni. Úgy kellett fölmondani a Kodály, Bartók és a többi darabokat, hogy egy ember egy szólam. Ha 3 szólam volt, akkor 3-an énekeltük. Ha 4 szólam volt, akkor 4-en énekeltük. Megtanultunk a színpadon viselkedni. Volt állóképességünk. Ott mindenkinek ott kellett lenni, és teljesíteni kellett. És egy csomó mindent, megtanultunk mozogni a zenei művész világban olyan szinten kisgyerekekként, ami később aztán hasznomra vált. Akkor nagyon rövid kis zárójel, 14 éves koromban szakmát váltottam, a technikumba kerültem, mert egy fiúnak ugye ez az álva, hogy ő mindent megcsinál, mindenhez ért. És akkor kiálltam az Üteg utcában az Erős Áramú Technikumot. Akkor még az volt, hogy az érettségével együtt képesítő vizsgát is kellett tennünk, tehát ott középfokon már volt egy szakmám, tulajdonképpen kis diplomám, ha szabad így mondani. Akkor onnan a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolára kerültem, azt is elvégeztem. Lett egy villamosüzemérnöki diplomám, de közben mellette a templomban állandóan muzsikálni kellett, ugye? Én már 8 éves koromban játszottam népénekeket. Azt se tudom, hogy miért, vagy hogy tudtam megtanulni, játszottam. Nagyapám tanított. Eszembe jutott, mikor a nagy zeneszerzőknek az életét olvastam, hogy kiskorában miket csinált, vagy hogy csinált, és hát tulajdonképpen nincs mit ezen mit szégyelni, ez inkább, hát, hogy mondjam, az Úristen teszegette a lábamat a következő lépcsőre, hogy ezt csinált, azt csinált, stb. Elhelyezkedtem mérnökként, ugye mi közben a gyülekezetben csináltam a dolgokat, 14 éves voltam, amikor először vezényeltem, nem tudtam akkor még, hogy mire adom a fejemet.
Akkor ez olyan jónak látszott. Ugye?
Igen, szóval biztos, hogy volt benne olyasmi, hogy sok embernek tudom mutatni a vágyaimat, vagy az akaratomat, és hogy hallgatnak rám, és azt csinálják, amit mondok, és elvileg meg tudtam valósítani egy csomó mindent. Akkor A mérnöki tevékenységem közben, ez Debrecenben volt, mert édesapám közben oda került, mint lelkész, kapcsolatba kerültem a debreceni kodálykórussal. És akkor oda felvételt nyertem, ott dolgoztam 76-tól 80-ig, különböző okok miatt el kellett onnan jönnöm, idézőjelben mondom, és akkor fölkerültem ide a rádióénekarhoz, akkor még Sapszon Feri bácsihoz. Most ez is érdekes, mert amikor gyerekkórusosok voltunk, én osztálytársa voltam az ifjabb Sapszon Ferencnek. Együtt jártunk 8 év.
A mai Kossuth-díjas karmadnak.
Igen. És nagyon sokat jártunk hozzájuk. Magdi néni főzött nekünk ebédet, mert akkor a mai allé helyén ott egy sportpálya volt, és mindig oda jártunk le focizni, kosarazni, mit tudom én. Szóval bennünk volt a zene szeretete, meg bennünk volt egy igazi kamasz fiúnak az összes vágya vagy óhaja. Ezt a kettőt valahogy össze kellett egyeztetni. Megint zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Egyszer például csinálunk kellett egy beszélgetést a Sapszon Karnagyúrral, az eukarisztikus konferen, most, ami volt, előtt, hogy mi az, hogy eukarisztia, ugye én protestáns beállítottságú vagyok, akkor mi az, hogy ugye ő ott vezényelt egy nagy összevont kórust, és nagyon jól elbeszélgettünk erre, az is valami rádió műsorba készült, úgyhogy tulajdonképpen a gyerekkori élmények készpénzé váltak. A rádióba kerülésem után ott hamar szólamvezető lettem, aztán jött egy karnagyúr, úgy hívták, hogy Strauss Kálmán, ő meg megbízott a másodkarnagyi feladatokkal, ami óriási lecke, iskola volt nekem, nagy lecke volt. Szóval nekem akkor, most már bemerem valami neki négy szem közt is, hogy én minden nap úgy mentem be, mi van, ha nekem kell próbálni, mert bármi közbe jöhetett volna, és akkor minden nap úgy kellett fölkészülni, hogy ezt nekem úgy kell tudni. Volt úgy, hogy kezembe se került a kotta, de volt úgy, hogy beigazolódott ez a feltevésem. Rengeteget tanultam abban az időszakban, és hát most itt van velem, itt ül velem szembe, úgyhogy kérem, hogy forduljon el, de rengeteget segített engem az életemben az a fajta tevékenység, amit az ő segítségével meg tudtam csinálni.
Hát nézd, most udvariaskodhatunk rajtam meg, mint az akkori, énekkori művészeti vezető, rengeteget segítettél. Tehát ezt lehetne folytatni.
Persze,
szerintem ez egy rendkívül jó együttállás.
Te már akkor sokkal nagyobb gyakorlattal, tapasztalattal, és megint hadd hozzam ide azt, hogy körülbelül hasonló korúak voltunk, de ugye én csináltam ezt a műszaki kitérőt, és neked sokkal nagyobb tapasztalatod volt, akár az előadó művészetben, akár az emberekkel való vagy kórusvezetésben, mindegy, és hogy is mondjam, a bizalom, hogy meg tudod csinálni Gábor, a gyakorlat, hogy mindegy volt, hogy Bozi-Bozit kellett próbálnom, vagy Mahler 8. szimfóniát, azért a kettő közt óriási különbség van, és nem volt idő leülni és sírva önmagamat sajnálni, hanem volt lehetőség megoldani a problémákat. Közben Budapestre kerülvén a Baptista Egyháznak a központi kórusának a vezetésével bíztak meg. Most ez nekem nagyon jó volt. Nagyon sokat tanultam a rádióban, amit felhasználtam a Baptista kórusnál.
Igen, hát ez természetes, hogy a rádió énekarnak a munkája az a, hát nem csak Magyarországon, de nyugodtan mondhatjuk, hogy Európában a legmagasabb színvonalat, még világszerte is a legmagasabb színvonalat képviselte. Tehát amit ott az ember tanult, az egy nagy kérdés volt, hogy az hogyan tudta interpolálni méghozzá lefelé, és ezzel nem degradálom a dolgot, de lefelé, hogy mondjuk amatőrökkel hogy lehet ezt hasonló módon intézni, vagy hasonló produkciókat végezni. Nekem ugye van néhány személyes tapasztalatom a baptista központi énekarról, a Tejó Voltokból, azért ez egy rendkívül jó énekar. Tehát azt mondanám, hogy a színvonal az lényegesen magasabb, mint egy átlagos amatőr kórusnak a színvonala. Nyilván benne van az a lelkiség is, amit képvisel, tehát hogy itt azért az emberek, legalábbis így tűnik, hogy kevésbé lazán veszik azt, hogy ők ebben az énekarban énekelnek. Így van?
Igen, meg én rendszeresen szeretek próbálni. Nem tudunk naponta próbálni, de hetente egyszer. Ma nagyon sok kórus ilyen kampányszerűen próbál fölkészülni egy-egy koncertre, és aztán úgy le is hervad. Szóval én hiszek abba, hogy a folyamatosan elvégzett munka egyre jobban építi saját magát. És amikor X idő múlva elénekelünk valamit, abban benne van a legelső darabnak az eléneklése is. Ez az egyik, a másik meg az, hogy ugye a rádiónál megismert művek, szenzációs művek, meg karmesterek, ugye sok vendégkarmester is volt, a rádiónál megismert művek és karmestereknek a szemlélete az óhatatlanul is beleszivárog az emberbe, hogyha ott van köztük. És nagyon sok olyan darab volt, amit áthoztam és megtanítottam a műveinket. Csak mondjuk egy zeneszerző, például Lisztett, akinek nagyon elég jól énekelhető művei, vagy Stanford, elég énekelhető művek voltak, és ez nagyon erősítette, tehát szakmailag erősítette a kórus, mire azt megtanultuk, olyan, mint hogyha elvégeztünk volna egy kurzust. Aztán nagyobb műveknek az előadására is lehetőség nyílott, ugye most már majdnem 20-valahány éve énekelünk Kelenföldön János Passiót, akkor veled való együttműködésünknek több oratóriuma gyümölcse. Ugye volt egy időszak, amikor ugyan a rádió kórus tagjaival énekeltük a Mozart Requiemet a Mátyás templomba, egyszer csak a mi kórusunkkal énekeltük ugyanezt, szintén a te vezényleteddel, illetve a stúdió kórus tagjaival. Szóval, hát nem tudom, jó ez a szó, játékosan belevonultunk, vagy bevonultunk az egyre magasabb szintű koncertekbe. Eszembe jutott az előbbi mondataid alapján, emlékszel rá, amikor Bochumban voltunk, és ott énekeltünk. Ott a baptista kórus volt, itt meg egy pár segítség, és ott is fantasztikus élmény volt belecsöppenni a külföldön is működő profi világba, és hát hogy énekel, azt hiszem, hogy elég jól sikerült az éneklésünk, de hogy nekünk az mit jelentett, azt csak mi tudjuk itthonról a kis szobából megítélni, hogy milyen élmény volt az a kórusnak, hogy ott lehet.
Igen, ez érdekes, mert ilyenkor egy amatőr énekarban egy ilyen élmény az a lelkesedést fokozza.
Azt szoktam mondani mindig a kórustagoknak, hogy a mi munkánkban az a csodálatos, ha matematikailag összeadnám az egyes embereknek a képességét, messze nem éri el azt a szintet, amit kórusként el tudnak érni. És ezért tehát a közösségben való éneklésnek a művészi teljesítményen túl az egymás iránti megbecsülés, szeretet, mindegy. Szóval egy csomó, tehát nagyon emberformáló ez ilyen szempontból.
Ulá Gábor karnaggyal Strauss Kálmán beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.